pedagógus, aki szerint el tudja magyarázni, hogy mi az értelme, egy holisztikus megközelítés a gyerek szempontjából a magához képest, és akkor a szülő véghallgatja, jó, de akkor ez most hányas? Tehát egész egyszerűen, mert nem ismerünk másféle módszereket, amit nem ismerünk, annak nem tudjuk kezelni, nem tudjuk hova tenni, na az viszont lóg a levegőben. Tehát, hogy ezt társadalmi szinten kellene elkezdenünk erről beszélni, hogy miért nem jó az az iskola, amiben, hiszen fel kell ismernünk először, hogy miért kell elengednünk, és nem szabad kapaszkodni bele, mert ártunk a gyereknek, és ártunk magunknak. És hogy merre van a következő lépés?
Ha nem el kell engedni, bocsánat, tessék.
Igen, mert még az előző szerettem volna valamit mondani, hogy gyakran beszélünk erről, hogy a társadalom megfogalmaz, vagy nem fogalmaz meg valami fajta igényeket az iskolával szemben. Nincs ilyen. Nem létezik ilyen. A társadalom nem képes egységes követelményeket megfogalmazni az iskolával szemben, igényeket, hanem társadalmi csoportoknak vannak nagyjából homogénnek tekinthető igényei az iskolával szemben. És bizonyos társadalmi csoportok igényeit a mai iskola nagyon jól kiszolgálja. Azért ezt valljuk be. A magasabban képzettek, a munkával rendelkezők, a jobb társadalmi helyzetben lévők, nagyobb társadalmi presztízzel rendelkező csoportok tagjainak az igényeit bizonyos szempontból, ott sem minden, de bizonyos szempontból nagyon jól kiszolgálja. A szegregációval, azzal, hogy egy szelektív iskolarendszert valósít meg, azzal, hogy előnyben részesít bizonyos kultúrákat az iskolában, és másokat háttérbe szorít. Ezek borzasztóan kemény összefüggések, tehát igenis kielégít az iskola bizonyos igényeket, annál rosszabb nekünk. És nincsenek egységes társadalmi igények. A társadalom nem egy valaki, aki föláll és elmondja az igényeit.
Komoly diszkrepancia érzékelhető itt is, csak az a kérdés, ugye, akinek az elvárásainak megfelel az iskola, ott sincsenek elégedett visszajelzések, amennyire
érzékelhető. Igen, mert nem mindenben történik.
Tehát igen. Alapvetően az a gond, hogyha egyébként lenne legalábbis egy biztonságos társadalmi megrendelés, hogy igény, vagy egy társadalmi csoport igénye egy ilyen fajta iskolában is az megvalósul. Mint ahogy annak idején, amikor a Waldorf iskola született, akkor ez egy nagyon konkrét társadalmi helyzetben jött létre, bizonyos társadalmi csoportoknak a iskolai megközelítésére. Tehát, hogyha ilyen módon lenne valami, akkor azt lehet mondani, azt mondom, hogy rendben van. Én azért is érdekes, amit most éppen mondott a Krista is, hogy el kéne szabadulni, el kéne felejtenünk a mai iskolát bizonyos szempontból ahhoz, hogy egy jó iskolára gondoljunk, és ebben csomó dolog visszahúzó erre itt például jegyet mondott, hogy én beszélgetünk valami dolgot, és akkor valaki leosztályoz. Ahelyett, hogy rendes visszajelzésekben tudna egymással szót cserélni, vagy tetszik érveket és gondolatokat cserélni, nem?
Én itt látom az oktatás szakmának a hallatlan felelősségét és feladatát. Tehát ezért van mindenképpen szükség arra, hogy egy ilyen belső evolúció azért szintén történjen meg a saját tudásunkat illetően, és a saját nézeteinket illetően, mert hogy a társadalom tekintetében, de bármikor is mindig beszélhetünk vélt és valós érdekekről. És jelen pillanatban az egyes társadalmi csoportok, akik érdekérvényesítési képessége rendelkeznek, a saját vélt érdekeiknek a fogjai, és ezáltal fogjul ejtik az egész társadalmat. És igazából erről kell tudnunk beszélni, ilyen szempontból kell, és nagyon, nagyon fájdalmas beszélgetéseken kell társadalmi szinten keresztül mennünk, hogy a valós érdekeinket felismerjük, amik egy ponton rá fogunk jönni, hogy látszólag szemben állnak a vélt érdekekkel. Uh-huh. De hosszú távon el kell ezeket engedni.
Igen, csak nem mennek végig ezek a viták. Tehát nekem pont az a
gondolom... kezdődnek.
Mondom, amikor idéztem azt a példát, hogy távol, tehát Amerikában járván hallgattam egy csomó ilyen iskola kritikát, és ott sem fejeződtek be a viták itt, amikor beszéltünk, hogy mi a megrendelés. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a megrendelés ebben az értelemben bármilyen módon egységesíthetni a társadalmi értelmezéseket, de nem folyik róla rendes diskurzus. Tehát időnként megjelenik a mai iskola rendszer kapcsolatos, hogy néha ezt kéne tanítani, néha azt, és abból mindig messze menő következtetéseket levonunk, de az iskola soha nem tud koherens lenni a mai változatában sem, mert mindenféle módon patkolják.
Ez így van, de azért mondok ennél egy még rosszabbat ezen a területen, tudnélik magában a szakmában, tehát a nevelés tudományban, ha úgy tetszik, sincsenek viták. Pedig borzasztóan kellenének. Ezek egyébként mintái lehetnek azoknak a társadalmi vitáknak, tehát a szélesebb körökben zajló, és mondjuk a társadalmi megrendelésekről szóló vitáknak, de ilyenek sincsenek, és hosszú idő óta nincsenek, ezt nagyon régről hozzuk magunkkal, ez a szakmának egy betegsége, iszonyúan hiány. hiányzik, rettenetesen hiányzik.
Hát igen, de ha ez van, és akkor viszont tulajdonképpen semmi más nem lehet csinálni, legalábbis, hogy valamilyen fajta álmot kéne. Tehát mi a következő lépés egy mai iskolában? Mert hogyha azt mondom, hogy a mai iskolának a mai vitáival tulajdonképpen nem érzékelem, hogy nagyon sok minden mozdulna előre. Tehát olyan módon van visszahúzó erő, mint amennyire toló és támogat és változtatást keresően, de valami különös egyensúlyt érzékelek a világban, nehezen érzékelem azt a változást, amit nagyon sürget tulajdonképpen minden normálisan gondolkodó ember, hogy a gyerekében, tehát valami különös egyensúly, tehát kell valamit kimozdítani ezt az egészet, ez lenne az én várakozásom.
Ma azért mondjunk ki valamit, tehát mi most itt beszélgethetünk hárman ennél az asztalnál víziókról és csodálatos iskoláról, és kell is egyébként, tehát teljesen rendben van, hogy erről beszélgetünk, de azért azt tudni kell, hogy bármifajta változásnak ma elemi korlátai vannak, olyanok, amiket le kell küzdeni, és ez nem más, mint a jelenlegi oktatáspolitika, vagy az a helyzet, ami az oktatáspolitika következtében kialakult Magyarországon. A legelső feladat nem az lenne, hogy kezdjük ezt a víziót valahogy operacionalizálni, és akkor most mit is kéne a szakmában csinálni, hanem először le kéne bontani ezt a barnírt rendszert, ami az oktatáspolitikában kialakult.
Már akinek ez a dolga. Persze. De aki viszont nem ez a dolga, annak kéne beszélni. Tehát neki nem kéne a baj.
Beszélni mindig kell.
Tehát kellene a dologról beszélgetni. Tehát nekem pont az a gondom, hogy a szülőket is időnként érdemes lenne megkérdezni. Már nem, és mondjuk, de olyan módon, hogy tovább is vinni a beszélgetést az első kérdésnél.
Én nem néhány napja ültem egy megbeszélésen, a civil közoktatási platformnak egy kibővített ügyvivő testületi ülése volt, és pontosan egy szülői szervezet két nagyszerű képviselője javasolta, pontosan ezt
közéte,
hogy egy társadalmi szintű beszélni. Tehát azt gondolom, akik nagyon pontosan látják, és szeretném áltatni magam azzal, egyre többen vannak is oktatási rendszer, ahol áll eleve az, megoldják a saját privát magánit, hanem azt is látják, hogy egyébként valóban, ami esen így van, tehát eddig arról bármiféle tudatosság száma, az le van marad. De a helyzet most pillanatosabb, mert az állam gyakorlatilag einstandolta a megrendelői szerepet, jogfosztottá tehát minden más iskola használót, és ha lehet, akkor még ártékonyabb, még pokoli megrendeléseket.
Mindig azt gondolom, hogy a gyerekek mindig jobbak, mint a helyzet. Fajta építkezésre lehetőséget minden gyerekkel kapcsolatosan, vagy nem, de én azt gondolom, hogy ebben az egész történetben, és nekem mindig az a gondom, hogy amikor erről beszélgetünk, mindig ott látom a veszteséget, azokat a veszteségeket, hogy egy csomó tizenéves ember nem igazán jutott fel el odáig, hogy tisztába keveredjen azzal, hogy mire képes. Tehát, hogy milyen helyzetben van. Tehát én azt gondolom, hogy rendkívül éles a helyzet ebben az értelemben, mert ugyanakkor minden esetben jönnek új és új nemzedékek, és általában egy általános magyar az, hogy mindig szoktuk minősíteni, ahogy a bezeg mennyivel jobb volt a régi, meg mindenféle egyebek, azt mondom, hogy szikrázva, vagy okos és félelmetes tehetségű gyerekek vannak most is ebben a világban, és elképesztően fontos lenne észrevenni. Tehát azt a képességet legalább a pedagógusoknak előre kellene bombázni, hogy észrevegyék azokat az embereket, akik tizenéves korban, kicsi korban és kárma rendelkeznek azzal a fajta rezonanciával, amit a világhoz kell mindenképpen őriznünk, ahogy megtanuljunk észrevenni dolgokat és változtatni dolgokat, ezt meg lehet őrizni, akkor szerintem még mindig van remény, legalábbis én egy kicsit, ez az én vízióm, hogy elképesztően izgalmasak a gyerekek, ha ő rájuk építenék egy iskolát. Tehát egyszer valamikor láttam egy nagyon izgalmas német iskolát, nem is tudom pontosan a rendszerét hogyan, semmi más nem csináltak a pedagógusok, összegyűjtötték az összes csibész gyereket, félre elsöpörték az összes fogalmat, és a gyerekekkel kezdtek el fölépíteni világot, fogalmat is ők találtak ki, meg ezzel kapcsolatos használni is kezdték a fogalmat. Tehát valami ilyesmiben én biztos, hogy látok egyfajta reményt, mert a gyerekek ebben az értelemben nagyon kreatívak és alkotóképesek, hogyha partnernek tekintjük őket. Nem tudom, jól fogom föl.
Igen, mindenképpen a partnernek tekintés a lényeg ebben a dologban. És igazság szerint nem is azokkal van baj, akik ebbe a jó képességekkel rendelkező, brilliáns, jól gondolkodó, okos, stb. Csoportba tartoznak, hanem hát ugye a mai magyar iskolarendszerben van egy, bocsánat a kifejezésért nem túlságosan jó, de így fogalmazok mégis, hogy van egy alsó harmad, vagy van egy alsó fél, amivel nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Nem miattuk, nem azért, mert a családjuk olyan, amilyen, hanem azért, mert olyan az iskola, amilyen, hogy nem tudja őket kihozni abból a helyzetből, amiben vannak, és az igazi problémák ott jelentkeznek. Na most ezek a gyerekek, a brilliánsak, a nagyon jók, a tehetségesek, stb. Valahogy meg fogják találni majd az útjukat, például mondjuk a szüleik megkeresik ezek a külön lehetőségeket. Rossz nekik is ez a mai magyar iskola rendszer, tehát biztos, hogy kevésbé fognak tudni kiemelkedni, mint hogyha ez most egy nagyszerű iskola rendszer lenne, de azért én őket relatíve legalábbis nem olyan rettenetesen féltem. Sokkal jobban féltem a lemaradókat.
Bár én kiterjesztem ezt a tehetséget azokra a világokra, akik nem tudják eljutatni az iskolába a képességeiket. Tehát furcsa módon én azokat a tehetségeket is izgalmasnak tartom, akik az iskolában rosszul produkál. Tehát sok esetben sokkal később, negyedikes, ötökés korban még nem tud írni, olvasni, és ugyanakkor, ha egy kicsit később kivárjuk az idejét, egy nagyon értékes és izgalmas, működő, képes emberré válik valahogy, de más az ő fejlődése, más az ő tempója.
Vegyük tudomásul, hogy minden társadalmi csoportban ugyanolyan arányban fordulnak elő jó adottságokkal rendelkező gyerekek. De tovább megyek, mert hogy a tehetség az nem valami olyasmi, hogy valakikben eredetileg megvan, és akkor az iskola rájuk néz, és akkor felfedezi, hogy ők tehetségesek. Nem erről van szó. A tehetség az konstruálható. Igenis be tudom vonni a gyerekeket olyan tevékenységekbe, hogy akár mindenkinek is a jó területeit nagyon jelentős mértékben tudom fejleszteni, és kell is fejleszteni az ő jó területeit, és nem feltétlenül válik a szónak a hétköznapi értelmében tehetségessé, de miért ne válhatna éppen ez is bőven lehetséges, sok gyerek tudna így kiemelkedni. De ez egészen más iskola kell, tehát ez nem ez a mai, amelyik szociálisan és társadalmilag is egy csomó szempontból determinált tevékenység.
Talán nem iskola kell a gyerekek közé, hanem visszajelző környezet, amit aztán lehet, hogy iskolával lehet később alakítani, de tulajdonképpen arra van szükség, azok a nehezebb, rosszabb inger viszonyok között felnövő gyerekek esetében is nagyon fontos, hogy találkozzanak olyan fajta visszajelzésekkel, kontrollokkal, például rengeteg falusi gyerekkel találkoztam például az elmúlt évben, most idén sajnos kevesebbet volt módon mozogni, de hogy azt érzékeltem, hogy például hihetetlenül jó beszélgetéseket lehetett kavarni abban a pillanatban, amikor elkezdtünk egymással beszélgetni, és kapták, és adtuk oda-vissza egymásnak a jelzést, hogy nagyon egészen újszerű meglátásokat mondtak ugyanarra a helyzetre, mert ugye nekik ingerekre van szükség, visszajelzésekre, és tulajdonképpen a dolog így működik, tehát a tanulás is valahogy természetesebb módon történik, mint amennyire sokszor sok ember gondolja. Az ember észrevesz dolgokat, és megpróbál valamilyen módon befordítani a saját mai ismeretébe. Tehát sokkal egyszerűbb ez a dolog a maga módján is, sokkal izgalmasabb folyamat, ha tudunk környezetet teremteni a gyerekek köré, aztán az egyszer iskolába változik, szervezetté válik, és talán még tulajdonképpen örömet is okoz, akkor talán egy új iskolát találunk ki a jövőben, nem? Nem tudom, ez egy jó környezet. Még azt gondolom, hogy tulajdonképpen van egy harmadik iskola most egyébként. Ma a családon és az iskolán kívül tudni, minden gyereket körülvesz egy csomó környezet. És miközben az iskola szegregálódik, majd az egyértelmű, erről nagyon sokféle írásokat, és nem túl régen éppen olvastam öntől is egy ilyen fajta izgalmas dolgot, és ma is ajánlom mindenkinek egyébként azt a kötetet is föl is olvasom, mi a neve, ne legyen ezzel gond. Az Én vétkem helyzetkép az oktatási szegregációra egy tanulmánykötet jelent meg, és ebben sokféle módon ezt a széttartó iskolai környezetet próbálják szép darabokra elemezni, és egy kicsit átgondoltatni.
De mindig bocsánat, most Ercse Krisztáról van szó, hiszen ő írta benne a tanulmányt.
Így van, mi meg ketten elolvassuk, ugye ezt lehet mondani. De mondom, az egész történet az értelemben csak arról szól, hogy az iskolától függetlenül is kell a gyerekek köré egy olyan fajta környezetet képzelni, aminek bizonyos szempontból a legfontosabb fejlesztő hatása van, bármennyire nincs most iskola. Tehát én azt gondolom, ezek a tehetséges gyerekek, ahova találkozom, az sokszor még akkor is tudnak tanulni, hogyha nem járnak jól iskolába.
Minden gyerek, minden ember, minden felnőtt 0-24-ben tanul és fejlődik. Uh-huh. Függetlenül, hogy mit csinálunk, hogy mit tanul meg, hogy mit szeretnénk, hogy az a környezet, amiben nekünk bármilyen befolyásunk van, mit szeretnénk nagyjából, hogy na az a mi felelősségünk.
Igen, egyetértek. Egyetértek, de mondom, abban azért ezért kell egy jó iskola. Tehát ezért kell egy iskola, hogy ez a felelősség az tulajdonképpen kiterjesztető lesen ezekre a jó képességekre, ami tulajdonképpen minden gyerekben ott munkál, nyilván nem mindegyik válik a kiugró tehetségé. De az a fajta érzékenység, amit a gyerekek pici korban megmutatnak, azt az érzékenységet ki kell szolgálni ismeretekkel és találkozásokkal.
Amit ma teszünk, mert nem ezt tesszük, ugye, tehát egészen másképpen működik az iskola, amit ma teszünk, az egy óriási veszteséget jelent a társadalomnak. Ma széles társadalmi rétegekből nem tudnak kiemelkedni azok a gyerekek, akik egyébként adottságaik alapján jó környezetbe kerülve ki tudnának emelkedni, és ennek a társadalomnak hasznot hoznának egész egyszerűen. Igen. Így viszik inkább a hasznot, ahogyan ma aztán az életüket élik. Tehát ez egy óriási veszteség. Én nem tudom, hogy ki lehet-e mutatni ezt dollármilliárdokban, vagy a GDP százalékokban, hogy itt miről van szó. Valószínűleg igen, egyébként Kertesi Káborék például tettek erre kísérletet, hogy a cigány gyerekek nevelésének hiányosságait pénzszerűsítették, tehát megmondták, hogy mekkora veszteséget jelent a társadalomnak az, hogy a cigány gyerekek nem jutnak el ugyanolyan arányban az érettségig, mint a többi gyerek. Tehát ezt meg lehetne tenni, és ezek borzasztóan komoly összegek lennének, hogyha végig gondolnak. Szinte azt kell mondanom, hogy a töredékét kellene befektetni az oktatás korszerűsítésére, és akkor talán valamit tudnánk csinálni.
Igen, de ez akkor azt jelenti, hogy el kell felejtenünk a meglévő mostani falakat, és igazából újra kéne gondolni az egészet abban az értelemben, hogy ez a középpontban a gyerekek legyenek, és a gyerekek fejlődése, gondolom erről van szó alapvetően, és ebben az értelemben mi ennek az egésznek szolgálói vagyunk. Én is azt gondolom, a veszteség, az a baj, hogy az ilyen típusú veszteségek nem dől össze a társadalom az ilyen veszteségektől. Legfeljebb úgy szocializál, hogy mindenki hozzászokik ahhoz a szörnyűséghez, amiben nem éli meg, hogy mit hagyott ki a világ.
Én egy picikét vitatkoznék, tehát most jó. Azt gondoljuk, hogy nem mutatkozik meg, és nem dől be. Szóval itt a kormány nagyon szeret beszélni, jelen pillanatban ugye új kormány, tehát ezért hozom csak ide az aktuál politikát, ahogy a foglalkoztatás növelés és egyáltalán. Én azt gondolom, hogy amiről nem beszélnek, az egyrészt az ő saruk, az oktatási rendszert tovább rombolták, elképesztő mélységekbe süllyesztették, de hogy, és még annyira se képes az onnan kikerülő gyerekek foglalkoztathatóságát növelni. Tehát az állapot, ami egyszerre van Magyarországon, hogy munkaerők hiány van, és gyakorlatilag rengeteg ember foglalkoztathatatlan, mert azért ne vicceljünk a közmunkával, azt hagyjuk meg a kormánynak, tehát az egy nagyon súlyos és durva dolog, viszont nem 8 éve keletkezett, hanem az, amiről Nahalka István beszél, hogy bizonyos társadalmi csoportokat egyszerűen elengedünk, úgy bánunk velük, ahogy, hogy kipörgeti őket az oktatási rendszer már sok évtizede, pontosan most érik be, és ez csak katalizálta, felgyorsította az elmúlt 8 év, foglalkoztathatatlan emberek tömegét termelte ki az oktatási rendszer.
Nem is tudok magával vitatkozni, egyet is értek. Nekem pont az a gondom, hogy nagyon sokat kéne az, hogy tenni, hogy ezt meg tudjuk haladni, és ebben nemzedékek jönnek újra és újra, akik tulajdonképpen ugyanebben a helyzetben keveredve csak újra termelik azt a veszteséget, amit mondom, meghaladhatónak tartok tulajdonképpen, mert erre a gyerekek fogadókészek, jó pár ember szeretne.
A gyerekek gyerekek.
De fogadókészek, ők nyitottak.
A gyerekek egy képlékeny anyag a kezünkben, és ahogy bánunk velük, az történik velük, és amit most művelünk, az egyszerűen bűn.
Így van.
Hadd mondjak ehhez valamit, hogy az a vicc, hogy tudjuk, hogy mit kell csinálni.
Igen.
Tudjuk, hogy mit kell csinálni. Tehát a neveléstudományban, úgy általában a pedagógiai szakmában tulajdonképpen piszok jól le tudjuk írni, hogy milyennek is kéne lenni ennek az iskolának. Persze nem mindenhol látjuk az oda vezető utat. Nyilván ezen gondolkodni kellene. De nem vagyunk egyáltalán a tudás hiány ezen a területen. Magyarán valahol máshol vannak a problémák, de nem lehet arra hivatkozni, hogy de hát nem is tudjuk, hogy mit csináljunk ezzel az egésszel. Egészen pontosan tudjuk, hogy mit kellene csinálni.
És most itt meg is kell szakítanom a beszélgetést, de nem azért, mert nem folytatnám, mert elfogyott az időnk, és nagyon izgalmas volt, és szerintem az, hogy most nem kerekítettünk egy nagy összefoglalót, ez természetesen azért is van, mert a helyzet is ilyen. Azt tudom, hogy végül is ott vagyunk a legfontosabbnál, hogy a gyerekekben kell gondolkodnunk, azokban a gyerekekben, aki tulajdonképpen magában ennek az elszenvedői, és együtt közös elszenvedői, mert együtt mi is elszenvedjük ez az egész történetet, és ezért nem kéne hagyni. Ezért kéne ezzel a dologgal sokkal többet foglalkozni. Én mindenképpen szeretnék, és szeretném magukat is visszahívni máskor is. Keresünk valami ürügyet, és folytassuk ezt a beszélgetést. Jó?
Rendben.
Nagyon szépen köszönöm Ercse Krisztinának és Nahalka Istvánnak ezt a beszélgetést. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották. Viszont hallásra.
Hogy szeresselek, s a titkaim bevalljam neked, akkor engedd, hogy szabad legyek. Ha társad vagyok, s nem a birtokod, és nem mindegy, hogy mit akarok, akkor engedd, hogy szabad legyek. Mert szeretni csak úgy lehet, és remélem, ha kikényszeríted a vallomást, abban nem lesz köszönet. Mert szeretni csak úgy lehet, ha szabadon szerethetlek. És hidd el, neked is jobb lesz úgy, hát engedd, engedd. vágyák. Ha azt akarod, hogy higgyek neked, és tiszta szívvel becsüljelek, akkor engedd, hogy szabad legyek. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen vagyok, és nem félsz tőle, ha megtudod, akkor engedd, hogy szabad legyek. Mert szeretni csak úgy lehet, és remélem, ha kikényszeríted a vallomást, abban nem lesz köszönet. Mert szeretni csak úgy lehet, ha szabadon szeretheted. És hidd el, neked is jobb lesz úgy, hát enged, 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 hogy szabad legyek.
Hallgassuk újra! Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
ringatózom csöndesen. Két karomban ringatózol csöndesen. Két karomban gyermek vagyok, hallgatak. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karommal nem ijeszt majd a halál nagy csöngyesen. Két karommal a halálom, mint egy álmon átesem. Két karomban ringatózol csöndesen. Két karomban gyermek vagyok, hallgatak. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karomban átölelsz te, ha félek. Két karomban átölellek, s nem félek. Két karomban nem ijeszt majd a halál nagy csöngyesen. Két karomban a halálom, mint egy álmon átesem.